Először szeretnék egy mesét mondani a gyerekeknek, ha már házasság hete van, és a házasságnak a gyümölcse, hát a gyerekek az egyik gyümölcse. Figyeljetek, gyerekek, most ez nektek szól, így mindenek előtt. Egy mesét mesélek, ami, hát lehet, hogy megtörtént, lehet, hogy nem, lehet, hogy messze volt, lehet, hogy a szomszéd udvarba, a kerítés tövébe. Ez a mese Tóbiásról, a békáról és a kígyóról szól. Nem lesz hosszú mese, rövid mese lesz. Hát képzeljétek el, ez a Tóbiás, a béka, egy nagyon eltelt, öntelt béka volt, nagyon büszke volt magára, nagyon jól érezte magát, nap mint nap sütette a hasát, a hátát, ott volt kint a kerítésnek a tövébe, ette a bogarakat, ette, jött arra, és nem törődött semmivel. És így élt, jöttek hozzá a másik állatok, bogarak, mindenki, aki megtott, azt megevett, aki meg nem tudott, az a meg nem törődött. Egy gőgös, öntelt béka volt. Aztán képzeljétek el, egyszer arra jött a kígyó. Hát azért a többiek úgy szerették ezt a Tóbiást, a békát, és úgy próbálták figyelmeztetni, hogy Tóbiás, figyelj már oda, ott jön a béka, figyelj oda. Ott jön a kígyó, bocsánat, ott jön a kígyó, figyelj oda. Köszönöm, hogy figyeltek. És egyszer csak, hát Tóbiás, nem érdekel, de hogy a szeme sarkából csak észrevette, hogy ott jön a kígyó, és abban a pillanatban, amikor a kígyó így fogta, ugrott, akkor Tóbiás is, a béka, ő is ugrott, és fölkapaszkodott a kerítésre. Na de hát a kígyó is gyors volt, és elkapta az ő lábát. És képzeljétek el, úgy lógott, hogy Tóbiás fogta két kezével a kerítés oszlopot, a béka fogta Tóbiás lábát, és úgy ki volt feszítve, mint egy a kígyó fogta Tóbiásnak a lábát, és úgy ki volt feszítve hosszan. És akkor, hát Tóbiás mit csinált? Hát mászott fölfel a kerítés oszlopon, a kígyó meg húzta lefele, és így voltak pár percig. Aztán képzeljétek el, Tóbiás azt mondta, hogy ki segít rajta, mi gondolta magába, ki szabadít meg ettől a gonosz kígyótól, hogy szabadulhatok meg. És egy dolgot tudok, én nem tudok semmit, hogy szabadulhatok meg, de fönt van a szabadulás. Fölfele kell mennem, ha sikerül fölérnem a kerítés tetejére, szabad leszek. Minden erejét összeszedte, fogta, húzta, és bent fölfele a kerítésen, és képzeljétek el, az utolsó pillanatban húzott egy nagyot magával, mert erős béka volt, nagyon erős, és abban a pillanatban, amikor húzott egyet a béka, és a kígyó az leesett a lábáról, és megszabadult. Aztán a kígyó ott a földön ment jobbra-balra, és kereste Tóbiást, hogy hol lehet, de már bottal ütette a nyomát, és megszabadult. Azért, hogy összekevertem egy kicsit a szereplőket, azért értettétek a mese lényegét. Tehát, hogy, és ez mese volt, de YouTube-on nálam meg lehet nézni, akit érdekel, alkalom után meg tudom nektek mutatni Tóbiást és a kígyónak a történetét a valóságba, hogy el tudjátok képzelni még jobban. Most ez az alkalmon egy olyan dologról lesz szó, amit már régen foglalkoztat engem más aspektusból, de szeretném, hogyha most ezt így kiveséznénk, így közösen, hogy gondolkodnánk ezen az igén. A 1 Péter levele második rész első versétől van az ige, tehát 1 Péter 2 első versétől. Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képutatást, irítséget és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők is a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok őhozzá, mint élőkőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amely kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Amikor kicsit a közepéről kezdem ezt az igét, amikor volt egy testvér itt a régi nagy gyülekezetben, és egyszer elhatározta, hogy házat épít. És ő úgy kezdte ezt a házépítést, ahogy nem nagyon szokták kezdeni ezt a házépítést, hát elkezdte a téglagyártástól. Hát vályogot vetett, és volt, hogy egyszer én is kimentem neki segíteni, és akkor vetettük a vályogot. Hát hűség volt, meleg volt, ástuk a gödröt, csináltuk a vályókat, ez préselt vályók volt, tehát viszonylag gyorsan ment, és mikor építettük így, és csináltuk a köveket, a téglákat, hát egy kupac tégla összegyűlt, egy jó nagy kupac tégla, és akkor így na, meg vagyunk, hogy készen vagyunk. Onnan öröm töltött, tehát, hogy jól elfáradtunk egész nap, amikor csináltuk ezt a vályóvetést. És tudjátok, mi volt ez? Ott voltak a téglák, ott volt a több köbméter tégla, vályok tégla, és az volt a kezdet. Amikor készen voltunk, az volt a kezdet. És onnan jött a következő, nem ez volt a cél. Az volt a cél, hogy építsen egy házat. És ehhez kellettek a kövek, amiből föl tudta építeni a házat. És ezt majd kicsit jobban kifejtem később, de értitek ezt, hogy a kő, az élő kő, az önmagában még semmi. A tégla, a vályog tégla egy termék volt, egy kész volt, önmagában még semmi. Így a... Mivel jöttetek ide? Gyalog? Igaz? De nem gyalog jött, az mivel jött? Kocsival? Biciklivel? Hát busszal? Körülbelül ezzel, és amikor jöttetek ide, akkor mondjuk aki kocsival jött, az nem gondolta a kocsinak a hajtására, a nyomatékra, a gyújtáskapcsolóra, a fékre, semmire nem gondoltatok, igaz? Az, hogy leültök a kocsiba, végzi a dolgát, ide jöttetek. Aki biciklivel ült, Ábel, biciklivel jöttél? Sámuel? Gondoltál az, hogy milyen nyomatékkal kell nyomni a pedált, hogy... Nem gondoltál, igaz? Meg, hogy le ne törjön a pedál, semmire nem gondoltál. Ráültél, használtad, és jöttél ide. És amikor találkozunk valakivel, egy emberrel, hát úgy sok minden van, tehát hogy igaz, egy ember hogy sok alkatrészből épül föl, mellékves a máj, sok minden, kislábúj, és nem azt szoktuk nézni, igaz, hogy mi van vele. A részekkel nem törődünk, ott egy ember, ott van, és akkor ő maga, mint egy teljes egész. Mikor törődünk a részekkel? Hogyha beteg. Igaz? Tehát Ádám kislábújával nem szoktunk törődni. Tehát nem foglalkozunk vele egész addig, amíg bele nem rúgott a szekrénynek a sarkába, és akkor Ádámnak a kislábúja a központi gondolatunkba került. Azért, mert akkor fontos volt, hogy beteg volt a kislábúj, és már nem töltötte be nem csak a kislábúja szerepét, hanem egész Ádám a szerepét. Mert egy pici-pici kis alkatrésze fájt. És gyakorlatilag nem bírt járni, nem bírt menni. Úgy, de a kocsi is, hogyha jövünk, hogyha nekünk most nem indult a Péter fiamnak a kocsija, akkumulátor, vagy nem is tudjuk, mi baja volt, mert aztán utána úgy beindult, hogy azt sem tudtuk, hogy mitől indul be, de nem indult, és akkor elkezdtük nézni, hogy na, milyen alkatrészei vannak. A részeket kezdtük el nézni. Na, amikor megy a kocsi, akkor nem foglalkozunk a részekkel. Akkor csak az egésszel foglalkozunk. Aztán megyünk tovább egy kicsit, hogyha én nem szeretem a focit meg, nem is szoktam nézni, de mondjuk előre legyőzi a Honvédot. Mondjuk 3-2-re, nem tudom, hogy volt-e ilyen, de mondjuk tételezik föl volt, akkor egyik csapat legyőzi a másikat. És az, hogy kirúgta azt a 3 gólt, meg kirúgta azt a 2-t, így az újság hirdetésében meg se jelenik. Aztán amikor elkezdek belemélyedni az emberek, akkor na igen, ő volt az a sztárfocista, mert... De alapvetően mindenkinek megvolt a maga feladata, mindenki azt tette, ami a dolga, és hogy mindenki azt tette, ami a dolga, ezért tudott 3 gólt rúgni, a másik meg tudott védekezni, úgyhogy csak 2 legyen. Tehát az egészet nézzük, és nem a részeket. És... Most még egy apró példa, amikor még fölmegyek egy hegyre, igaz, mert szeretek túrázni, fölérek, és akkor én azt szoktam mondani, hogy mondjuk, mert nagyon nehéz volt, hogy elfáradtam. Én, mint így egész valóan elfáradtam. Hogyha azt mondok, hogy fölmegyek egy hegyre, és hogy szúr a szívem, az már nem olyan jó, igaz? Hogy amikor egy bizonyos részemet megnevezem, mert ott már valami bibi, valami hibázik, nem jó. És itt van most visszatérve erre az ígére, azt mondja, hogy ti is, mint élő kövek, minden egyes kő élő, épüljetek fel lelki házzá. Ez az első, hogy épüljetek fel lelki házzá. Most itt felvetődik a kérdés, hogy hogy lehet valaki élő kő? Tehát hogy lehet, mert halott kőből, hogy lesz élő kő? És már hogyha nem ez a végcél, de a cél, mindenképpen cél. És most, hogyha elnevezzük a követ, mondjuk hát, hogy Jancsikának az egyik követ, a másikat meg mondjuk Évikének, igaz? Tehát, hogy kis kövek, és cseperednek. És hogy lesz a Jancsikából János, hogy lesz az Évikéből Éva. És ez a gyülekezetnek a célja, igaz? Hogy a kövek, amiket kaptunk, azokat felsegítsük élet férfiúságra, érett, vagy érett nővé cseperedjenek. És milyen tekintetben? Hát olyan tekintetben, hogy be tudják tölteni azt a célt, amire el vannak hívva. Hogy lesz valaki élő? Itt sokat beszélgettünk mostanában erről, hogy miért kellenek a cselekedetek, hogy van ez, hogy cselekedni kell, vagy nem kell cselekedni, vagy mit csináljak én ezzel egyáltalán. És hogy ez nem cselekedetekből van üdvösségetek. Tehát nem azért van. De akkor minek való cselekedet? Akkor mit csináljak én ezzel? És akkor pénteken volt egy ilyen alkalom, hát összerakottuk ezt a gondolatot, hogy ott van Izrael népe, ott van a Kánaán földje van előtte, és a Kánaán földjére, hogy be kell menni. És kétféleképpen lehet bemenni Kánaán földjére, azt mondjuk, hogy milyen erős vagyok, hogy le tudom győzni ezeket a kánániakat, és megküzdök azért, hogy én ott legyek. Mindent. A másik meg azt mondja, hogy igen, én tudom, hogy gyenge vagyok, de Isten azt mondja, hogy menjek be. Én bemegyek, és elveszem, ami az enyém, mert Isten nekem ajándékozta. Én gyenge vagyok, de Isten az, aki erősítehet, és bemegyek, és elfogadom. És akkor jött egy ilyen gondolatom, hogy mi van akkor, hogyha azt mondja Izrael nép, hogy elhiszem, hogy az enyém, a Kánaán földje az enyém, Isten nekem adta. Tuti biztos vagyok benne, és meg sem mozdulok. Nem megyek be. Ott várok, és ott állok. Hát akkor nem az enyém. Isten nekem adta. Ő mindent elvégzett, mindent megtett, de nekem meg el kell fogadnom, el kell vennem azt, ami az ajándék, amit ő adott nekem. Ha nem veszem el, akkor nem válik az enyémé. Itt lehet ezt mondani, hogy a lottó nyereményeket sokszor, vagy most is volt legutoljára, hogy utolsó pillanatban vett át valaki. Nem lottózok, mert nem is akarok ezzel foglalkozni. Kitöltötte a számokat. Tökéletes volt. Eltalálta. Kihúzták azokat a számokat. Mindenki azt mondta, hogy ő nyert. Ővé lett a nyeremény. Ha átveszi, akkor az ővé lesz, ha nem veszi át, akkor nem az ővé lesz. És van egy határidő, amíg át lehet venni. És mikor, hogy van az igében, hogy mi az a határidő? Ma. Ma van az üdvösség napja. Tehát vegyétek át azt, hogy Isten ajándékozott nektek. Hogyha átveszitek, akkor a tiétek lehet, ha nem veszitek át, akkor nem lehet a tiétek. Bocsánat, hogy így beszélek a péntekről, hogy kicsit így fölemlenítem én is, mert úgy jó volt. A másik gondolat meg az volt, hogy a kereszten, aki lógott a két lator, hogy ő mit cselekedett. Igaz, mert ki volt feszítve, meg se tudott mozdulni, fájdalmakkal teli volt, és mind a kettő lator cselekedett. Az egyik az megtagadta Krisztust, a másik pedig elfogadta Krisztust. A szavaival. Tehát a nyelve még az nem volt kivágva, az még tudott mondani, azt tudta mondani, és egyik megvallotta, hogy te vagy a Krisztus, a másik pedig azt mondta, hogy ez senki, nem foglalkozunk vele. Tehát, hogy elhatárolódott az egyik, a másik pedig mellé. Azt mondta, hogy ő vagyok, és ezt kinyilvánította ki előtt? Hát a képen ott volt. Mindenki előtt. A rómaiak előtt, a százados előtt, a Mária előtt, még lehet, hogy a tanítványok is, akik messzebbről nézték, azok is hallották. Hát aki ott volt éppen, az hallotta, hogy én megvallom, hogy Jézus a Krisztus. És azt mondta, hogy velem leszel a paradicsomba, mert megvallottál engem. Hogy is van az ige, hogy aki hisz, és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik, és a hit, tehát itt nem mondja, hogy nem hisz és nem keresztelkedik meg, tehát hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, és ő kinyilvánította ezt a hitet, és üdvösségre jutott. Tehát így van, hogy van a másik helyen, hogy aki hisz, ezek a jelek, ezek a cselekedetek követik. És az én nevemben mi történik? Ördögöket tűznek, profétálnak, stb. Stb. Tehát követik azok a jelek. Tehát aki hisz, az követi ezek a jelek, és ott is a hit az cselekedetekben nyilvánul meg. Tehát amit én hiszek, az úgy látszik az én hitem, hogy cselekedetek. Cselekszek, szólok, beszélek, teszek, és ezzel lesz nyilvánvaló az én hitem. Most akkor hogy lehet valaki élő kő a holdkőből? Hát így, hogy cselekszik, kinyilvánítja azt, hogy én mától Jézus Krisztust akarom szolgálni. Ezt megvallja. Megvallja emberek előtt, megvallja Isten előtt, és egy döntést hoz, hogy Isten nem tekinti semmisnek ezt, azt mondja, hogy te kinyilvánítottad a te hitedet, én meg megajándékozlak téged egy új élettel. Adok neked egy újat, ami eddig nem volt ott. Tehát mi történik? A holdkőből egy élőkövet fog ajándékozni. És ez a, mint a vályogvetésnél készült a vályog, ez a kezdet. Ez nem a végcél. Innen indul. Innen lehet építkezni tovább. És akkor megvan az élőkő, akkor lehet utána ezt a követ beépíteni. Beépíteni abba az Isten országába. És hát mi ez a következő lépés? Mert itt mondtam, hogy amikor a vályogvetés van, akkor a végcél a ház. Hát Péter épített sok házat. Hát milyen az a ház, amikor megépül? Milyen jellemzői vannak? Szép, mondjuk. Jó esetben, szép. És? Új, stabil, nagy, praktikus. Mondja, Daci? Drága! Na, drága! És még milyen tulajdonságai vannak?
Jó szigetelt.
Egy csomó jó dolog, igaz? Tehát, hogyha egy új ház jól megépült, az valószínű, hogy mostan már nagyon drága, betölti minden funkcióját, és üres. Kong az ürességtől. Hogyha valaki ott elkiáltja magát, hogy én sokszor itt szeretem, hogy kurjongatni egy ilyen házba, mert kong az ürességtől, tehát víz hangzik minden, egy dolog nincs benne, élet. Mert az egy üres ház, szép, gyönyörű, meg van csinálva, de még nem otthon. Otthonnál kell tenni. És akkor nyilván jön, ezt sokszor a asszonyok teszik, és akkor szép, oda kell ez, ide kell az, és akkor megépül az, ami már otthonossá teszi, a bútorok meg stb., de még mindig nem otthon. Hát mitől lesz otthon? Hát, hogy beköltöznek. És akkor beköltöznek a család, és akkor Gézaik is vették a házat, otthonná varázsolták, beköltöztek, és otthon lett belőle. Tehát, hogy akkor lesz valami otthon, hogyha lakik ott benne valaki. Tehát élő emberek laknak ott. És ilyen a gyülekezet is, hogy itt azt mondja, hogy ti kövek, épüljetek fel lelki házzá. Amikor egy templom, tudjátok, ott van, sok templom van, az önmagában egy csomó kő egymásra rakva, valami templom díszes, valami nem díszes, sokféle templom van, de önmagában az egy üres valami. Mikor lesz megtöltve? Hogyha ott vannak ezek a élőkövek ebben a templomban, egyesével, egymás mellett, és mindenki betölti maga funkcióját. Ti élőkövek, ti adjátok meg annak a templomnak az életét. Hogyha nincs ott élőkő egy templomba, akkor az egy holt templom, és hát sokszor elvetenni, megnézni, múzeum, meg stb. Történelmet tanulni benne, de nincs benne élet. Az élet az attól lesz, hogy oda mennek az élőkövek, akik önmagukban kinyilvánították Krisztust, és elmennek, és ott vannak, betöltik a funkciójukat egy templomban. Na és akkor így az előző gondolatmenetet egy kicsit tovább folytatva, hogy a reménység gyülekezet, hogy betöltötte a funkcióját, hogy fölépültünk-e lelki házzá. Amikor valami betölti a funkcióját, akkor van erre válaszom egyébként, de csak hogy akkor úgy beszélnek róla, hogy mint a Philadelphia gyülekezet, igaz messziről, Efézusi gyülekezet, angyalának mondják, tesszalonikai gyülekezet. Tehát az egész csoportot egynek veszi, mert betöltötte a funkcióját. És ez a Földön, ez tökéletesen sajnos nem valósulhat meg. Tehát mindig van valami, amikor a részekre is kell figyelni. És amikor a Bibliát olvassuk, akkor mindig valamilyen dolog így ki van világítva, mert valami probléma minden gyülekezetben volt. Valakik elmentek a törvényeskedés irányába, akkor törvényről beszélt. Valaki a túlságosan kegyelmet hangsúlyoztak, akkor arról beszélt Pál apostol. Valaki meg elkezdett lelkendezni, valaki resthasak voltak. Tehát voltak mindegyikben gyenge pontok, és akkor a részeket is hozták, hogy igen, abba kell még változnod. De alapvetően ez van, hogyha egy gyülekezet összejön, élő tagok összejönnek, mindenkinek megvan a maga funkciója. Mindenkinek van kéz, láb, nyelv, nagyon-nagyon szertágazó, és hogyha egy élő szervezet, akkor ez egy élő organizmus, és úgy működik tényleg, mint egy élő rész. Sok-sok egyénből lesz egy olyan gyülekezet, ami önmagában működőképes, és mozog, és megy előre, és mindenki megtudja, hogy mi az ő feladata, és azt teszi. Tehát ez a kívánsága Istennek, hogy épjetek fel lelki házzá. Na most itt megy tovább, mert még ez se a cél. Ez se a végcél. Mint a gyülekezet, és a lakásban is a téglákból lesz ház, a házból otthon, de ez se a végcél. Mi a végcél? Minden és mindenekben Krisztus. Hogy erre mutassunk rá. Tehát amikor a mi testetek, tehát a én testem, a Szentlélek temploma, tehát én magam is egy templom vagyok, és a gyülekezet is egy templom, a Szentléleknek a temploma, tehát itt az a cél, az a végcél, hogy minden és minden egyes tag, meg a gyülekezet Jézus Krisztusra mutasson rá. Hogy aki azt mondja, hogy a reménység gyülekezet, akkor elvesznek a tagok, már nem arra gondol, hanem egyből Jézusra gondol. Hogy mert bemutatjuk Jézus Krisztust. És amikor azt mondja, most egy távoli példát mondok, hogy egy családot, valaki egy könyvelő megismert, és nem tudta, hogy mi van, de azt mondta, hogy itt van valami, amit eddig még soha életében nem látott. Egy olyan dolog, ami több, mint egy úgymond egy normális dolog. Mert meglátta Krisztust. Amikor meglátta a gyülekezetet, akkor azt mondta, ilyen nincs máshol, ő csak a pénzt látta. A pénzből arra következett, ilyen nincs máshol. Mert meglátta Krisztust. Mindenki ácsingózik az állami támogatásokért, ilyen meg ilyen dolgokért, és családok önzetlenül adnak pénzt olyan dolgokra, amire azt tudja, hogy mi ez. Ilyen nincs máshol. És kiábrázolja Krisztust. Csak a viselkedése, ahogy viszonyul egyik ember a másikhoz, és ez egy hitetlen könyvelő meglátja. Azért, mert betölti a célját. Na és visszatérve egy kicsit arra a gondolatra, amikor Ádámka és Évike, tehát felnő, és mi történik akkor most a házasság hete van egy kis mellékág vagy főág, akkor Ádám azt mondja, hogy szeretném Évát, Éva meg azt mondja, hogy hát tényleg szeretném Ádámot. És összeházasodnak. És amikor összeházasodnak, akkor ezt nyilván kinyilvánítják valahol, és Isten meg rányomja a pecsétét. A hármas kötél, igaz? Tehát van a egyes, azt mondja, hogy én akarom őt, ő meg azt mondja, hogy én akarom őt, és Isten meg azt mondja, hogy igen, ti egyek vagytok, és ti meg össze vagytok rendelve, és már nem két test, hanem egy. És azt mondja Isten, hogy én rátok adom az én áldásomat, mert betöltitek azt, ami Istennek a terve, az eredet terve, a teremtési terve. És amikor létrejön egy házasság, akkor és úgy tekintenek rá, hogy egy férfi, meg egy nő, akkor együtt élnek, és akkor mennek tovább ketten, és akkor egy meg egy az kettő. De amikor létrejön egy jó házasság, akkor nem egy meg egy az kettő, hanem létrejön egy olyan dolog, ami előtte nem létezett. Három. Egy meg egy, az három ebben az esetben. És matematikailag nem áll meg, de megáll, mert egy olyan dolog jön létre, ami előtte nem volt, és ki tudják ábrázolni Krisztust a családban. És egy vicces, hogy a házasság miért van. Miért van a házasság? Hogy megoldjunk olyan problémákat, amik házasság nélkül nem is léteznének. Tehát, és ez tényleg így van. Hogy, de mégis házasság nélkül nem léteznének, de így tegnap megint csak egy kocsival, hogy összeházasodtunk, így házasok voltunk, hárman így jöttünk, és akkor hogy mi lett volna, ha nem házasodunk meg? Nem tudjuk, mi lett volna, de az biztos, hogy belőlem nem ez az ember lenne. És szerintem egyikünkből se. Mert teljesen átformálja az embert a házasság. És jó értelembe formálja. Tehát nem rossz értelembe, jó értelembe. És most, hogy milyen a házasság? Tehát amikor a férfinő összejön, együtt elkezdenek egy utat, egy olyan utat, amit önmagukba jártak, és közösen kell járni. Hát itt szó volt a imórán az engedelmességről. Hát egy olyan úton kell járni, amiről lehet, hogy egyikük se akart önmagába menni. Igaz? Mert egy közös út. Egyik az ment volna erre, másik amarra, összeházasodnak, egy harmadik utat kell választani, ami az ő közös útjuk, és arra kell tovább menni. Amikor voltunk régen egy gyerektáborban, és nem is gyerektábori megbeszélésen, és akkor egy olyan érdekes szituáció alakult ki, hogy abban az időben már egyre több család volt, fiatal családok, ez körülbelül 20 évvel ezelőtt volt, és jöttek a gyerekek. Tehát 1, 2, 3, 4, 5 gyerek egy családban, és ott voltak az igények, hogy gyerektáborok is legyenek. És azt vettük észre, hogy nincs annyi ember, aki betöltsön egy családos tábort, meg a gyerektáborba is szolgáljon. Mert elfogytak. Tehát aki tudott volna szolgálni a gyerektáborban, annak voltak gyerekei, az már ment volna szívesen családos táborba, és így gyakorlatilag egy megoldandó probléma volt, és nekem jött egy olyan gondolat, ami nem volt jó, csak elmondom nektek, hogy milyen eszemben ötletem volt, olvasszuk egybe a családos tábort a gyerektáborral. És hogyha van valakinek négy gyerek, akkor még hármat maga mellé vesz, és akkor úgy kibővített családdal úgy el lesz. És amikor ezt így meghallották a testvérek, azt mondták, hogy ez lehetetlen. És miért lehetetlen? Meg tudjátok mondani, hogy miért lehetetlen? Na, egy másik oldalról. 100 kilót fölemelni, deadlift, nem tudom, hogy ki tudja. Péter, nehéz 100 kiló fölemelni? Föl tudsz emelni? Na, de apukád biztos föl tud még 150-et is. Tehát, hogy az, hogy 100 kilót fölemelni, valakinek lehetetlen. Tehát egyszerűen nem bírja. A másiknak meg bemelegítés. De most ez, hogy valaki maga mellé vesz még három gyereket, a családoknak ez egy akkori dolog volt, hogy már a csúcson voltak járatva. Valaki egy gyerekkel volt csúcson járatva, mert akkor született az első, azt tudta, hogy mit kell vele csinálni. De akkor született a harmadik, és már a kettő után a harmadik, az már nagyon nehéz volt, és na most erre rárakni még hármat. És annak olyan családok is ismertek, akiknek azt mondták, hogy magunkhoz veszünk gyerekeket. Egyre többet. De hogy tudtak magukhoz venni? Hát úgy, hogy már túl voltak ezek, megerősödtek abba a dologba, és akkor egy gyerek, két gyerek, három gyerek, négy gyerek, öt gyerek, tehát van, amikor már egész sokat elkezdtek nevelni, azért, mert, és tudták is nevelni őket, nem csak úgy, hogy bevállalták, aztán beletört a bicskájuk, hanem tényleg tudták, mert megértek rá. Hát mi lett volna, hogyha amikor mi összeházasodunk Erikával, nem kisgyereket kapunk egyesével, hanem négy kamasz fiút, hogy itt van, tessék, ez a tiétek. Hát szerintem elmenekültünk volna valahova. Tehát egyszerűen nem bírtuk volna azt a terhet. És így kell, hogy azt mondja Isten, hogy megerősítelek benneteket, lépésről lépésre erősebbé teszlek, és így tudjátok betölteni azt a célt, amiért vagytok. Tehát, hogy amikor egy házasságra ránéz valaki, és meglát benne valamit, ami nem odavaló, ami nincs egy másik házasságban, pontosan odavaló, csak nincs egy másik házasságban, egy világi házasságban, akkor meglátja Krisztust. Mert az ő erejével lehet ezt megtenni, hogy a gyerekeket nevelni, a feleséggel együtt lenni, szépen együtt lenni, igaz, drágám? Együtt megtanulni azt, amit meg kell tanulni egy házasságban. És itt föl csak pár kérdés, így a házasság hetével kapcsolatban, hogy hálás vagy a feleségedért? Vagy hálás vagy a férjedért? Hogy tehát őt kaptad, ő a tied, vagy hálás vagy-e érte? Élő-e a kapcsolatod vele? Tehát most sokféle kapcsolat van, igaz, egy két fél között. Ezeket a kérdéseket én is félve teszem föl, tehát hogy nem úgy mondjátok, hogy hát, fölteszem, és félve teszem föl, mert látom a hiányt, tehát hogy miben lehetne fejlődni. Tehát, hogy rengeteg dolog van, hogy élő a kapcsolatod vele, és van egy szellemi kapcsolatod a feleségeddel. Tudtok együtt imádkozni? Tudtok együtt Bibliát olvasni? Betöltetek a küldetést, amiért Isten elhívott házasságra. Szereted-e a feleségedet? Vagy szereted a férjedet? És hát a szeretet az sok mindent elfedez, tehát hogyha sok minden el van fedezve, akkor úgy látszik, hogy a szeretet ott van. Ha nem fedezel sok mindent, akkor mindig a vita, meg ezek jönnek előtérbe, akkor a szeretetben van mit fejlődni. Hát így lehetne fokozni ezeket a kérdéseket, így majd tegyétek föl magatoknak, hogy a házasságotok jó-e. És hát most jó, lehet, hogy mindenki azt mondja, hogy ebben lehet fejlődni, meg ilyenkor szoktak lenni azok a lehangoló dolgok, hogyha valaki így magára néz, és akkor látja sok hiányt, és akkor azt mondja, hogy hát igen, ebbe is elbuktam, abba is elbuktam, ebbe is, hát akkor mit kell tenni? Semmit. Hálát kell adni Istennek, a feleségemért, és köszönöm, hogy megmutattad ezeket a dolgokat, hogy megláthattam, hogy ez nem jó, akkor nekiállok, és akkor megpróbálj megjavítani. Ami nem jó, azt, hogy Uram, segíts, hogy ez jobb lehessen. Hát konkrétan a mi családunkban az együtt való imádkozás az elég ritka. Na most így most nyilvánosan kimondom ezt, egy hónap múlva, vagy egy év múlva, reméljük nem ezt fogom mondani. Hanem azt fogom mondani, hogy a mi házasságban az imádkozás az mindennapos. És jó közösségben, jó szellemi közösségben vagyunk a feleségemmel. Egyébként jó közösségben vagyunk a feleségemmel. Jó közösségben, szeretjük egymást, de ezen a területen van mit fejlődni, szellemi közösségben. És hát így mindenki megvizsgálja magát, hogy mi az a hiány, és nem depistek kell lenni, hogyha valaki egy csomó mindent lát, hanem hogy igen, ez rossz, ebbe kell javítani. És még egy dolog, ami nagyon fontos, ide kívánkozik, hogy nem a másikba kell megjavítani, hanem saját magunkba kell megjavítani. Meglátom a hibát, meglátom a hiányt, akkor magamba kell javítani, és a másik érdem mit lehet tenni? Tehát, hogyha, mert tényleg lehet, hogy valós, mert egyébként nem látnám meg, valós az a dolog, amit látok a kedves páromban, hát akkor, Uram, könyörülj meg rajta, segíts, hogy megváltozzon. Hát érte lehet imádkozni. Egy kicsit visszatérve ehhez az igéhez, itt azt mondja, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Tehát kinek szól az ige? Hívő embereknek. Hívő embereknek, és mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Mi a hamisítatlan lelki tej? A Biblia, az ige, Isten igéje. Hát ez elhangozhat sokféleképpen, lehet olvasni, lehet hallgatni, testvér szájából elhangozhat, az Istennek az igéje, és a következő, sokszor az öltözésről van szó, hogy öltözzétek föl, itt meg a vetkőzésről van szó az igében. Tehát levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képutatást, irítséget és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok. Tehát mit kell levetni? Ami a szeretet ellen van. És mit kell felöltözni? A szeretetet. Hát az Isten adja, hogy ez így legyen. Amen.